Krisztus feltámadt. Valóban feltámadt. Dér Katalin vagyok. Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat azzal, hogy a feltámadás megünneplése után ma itt van az alkalmas idő, hogy számba vegyük a megváltás ajándékait, gyümölcseit, következményeit, azokat, amelyeket a Biblia e szavakkal foglal össze. Újjászületés, új élet, új ember. S Pál is ezt tanácsolja. Vessétek le a régi embert, és öltsétek magatokra az új embert. Nos, hát mit jelentenek vajon ezek a kifejezések? Mi a tartalmuk? Mi az új emberben? Mi az új életben? Ez lesz a mai témánk. Előbb azonban kérem, hallgassanak meg, mint egy kontrasztként egy rövid, ám de megrázó költeményt, hogy utána az örömről beszélhessünk. Rónai György, Nagypéntek, 1978. A Golgota lépcsőn állok, kereszt nyomja vállam. Hallgass, Uram, kérő szómra, bár nincs gyarlóbb nálam. Ne fordulj el, Uram, tőlem, bár nincs gyarlóbb nálam. Kérlek, Uram, ne utálj meg, bár nincs gyarlóbb nálam. Ezt a verset Rónai György, katolikus költő, a halála előtt néhány nappal, vagy talán néhány órával írta. Úgy találták meg, kézzel leírva, a halálos ágyánál. És csak ugyan ilyen verset csak halál közeli állapotban lehet írni, amikor az ember egészen egyedül marad, és az ő személye meg az élete a lényegre csupaszodik le, a lényegre. A Golgota lépcsőn állok, így kezdi a költő. És a Golgota lépcsőn állunk mi is, minden nap. Mindenki helyzete szerint egy alacsonyabb fokon vagy már a lépcső tetején. Bűneink miatt mind halált, halálos ítéletet érdemelnénk. Mindenki. És nekünk kellene ott függenünk a kereszten. Hát miért nem én függök ott? Miért a bűntelen? Miért Jézus Krisztus? Ezt a kérdést mindenkinek fel kellene tegye magának. Igazából túlélők vagyunk, minden nap túlélők, akik bármikor megkaphatnánk a halálos ítéletünket, de az valahogy mindig elmarad, és ez tiszta kegyelem. Következnek a versben a kérések. Hallgass, Uram, kérő szómra, bár nincs gyarlóbb nálam. Hát Istennek igazából semmiféle észszerű oka nem lenne arra, hogy meghallgasson minket, hogy meghallgassa a bűnös embert. És mégis az ember odafordulhat hozzá a kérésével, és ő pedig meghallgatja. Ne fordulj el, Uram, tőlem, bár nincs gyarlóbb nálam. Valóban, Isten olykor bizony kénytelen elfordítani a szemét rólunk, mert nem tetszik neki az, amit lát, mert nem szép, hanem rút az, amit lát. Időnként a mi gondolataink, szavaink, tetteink. De tudjuk, hogy van reményünk, mert Isten, ha a szemét olykor el is fordítja, a szívét soha, soha nem fordítja el tőlünk. És a költemény végére egy borzasztó szó. Kérlek, Uram, ne utálj meg, bár nincs gyarlóbb nálam. Igen, az ember olykor egyáltalán nem szeretetre méltó. Nem a gyerekről beszélek, hanem a felnőtt emberről, akiben bizony néha semmi, de semmi szépet, szeretetre méltót nem láthat az Isten, mert annyira telve van bűnnel, ahogy Izajás próféta mondja rögtön a könyve elején, az első fejezet 5. versben, minden fej beteg, minden szív erőtlen, minden test telve sebekkel, gennyes kelésekkel, és nincs gyógyítója. De Isten mégis szereti ezt az embert, és igenis meggyógyítja, megszabadítja, új emberré teremti, és új életet ad neki. Hát erről lesz ma szó. Új ember, új élet. Nos, kedves hallgatóim, ahhoz először is, hogy Isten új életet adhasson nekünk, előbb lelkileg ki kell minket vennie a régi világunkból. Ezt Pál nagyon keményen fogalmazza, például a Galatákhoz írott levél 1. fejezet 4. versében azt mondja, hogy Jézus Krisztus kiszabadított engem, vagy kiragadott a jelenvaló gonosz világból. A Kolosszei levélben pedig az 1. fejezet 13. versében így írja, hogy Isten kitépett engem a sötétség hatalmából, és átalvitt szerelmes fiának országába. Az eredeti görög ige az ezt jelenti, ilyen nagyon durva kitépést. Mert Istennek valóban úgy kell kitépnie e világból az embert lelkileg. Mert az ember annyira bele van ragadva. Annyira bele van ágyazódva, belegyökerezve. E világ dolgai, gondjai annyira körülfonják és behálózzák őt, hogy már-már elsorvad a lelke. És ezért az Isten csak ilyen drasztikus módon, megrázó módon tud kiszabadítani minket lelkileg a jelen világból, ebből a világból. De tegyük fel a kérdést, hogy egyáltalán miért kell minket kiszabadítani, vagy ha tetszik tényleg kitépni ebből a világból. Nos, az ember eredetileg az Édenkertben, Istennel közös közegben élt, Isten közvetlen jelenlétében volt, hiszen együtt sétálgattak a hűvös alkonyi szélben. Ennek vetett véget a bűn, és a bűnnel a világba lépett a halál, az élet helyett a halál, amely napon eszel a tiltott fáról, mondta Isten, vagyis amely napon elfordulsz tőlem, ember, meghalsz. Isten számára az ember ettől a naptól fogva halott. Ádám óta e világnak az alapja a bűn és a halál közötti összefüggés. Az a törvény, hogy a bűn halált okoz, halált vezet. Itt van ez így. A bűnnel az ember átadta az uralmat a sátánnak. De nem csak önmaga felett, itt általában megszoktunk állni, pedig nem, hanem egyúttal a világa, saját világa felett is. Önmaga felett, meg a saját világa felett átadta az uralmat a sátánnak. És tényleg ez a helyzet, hiszen az ember természetesen abszolút szorosan összekapcsolódik a saját maga közegével, amelyikben él, vagyis hát a világgal. Amikor Jézust megkísértette a sátán, emlékszünk, a Lukács evangélium 4. fejezet 6. verse szerint körbe mutatott az egész világon, és azt mondta, hogy mindez az enyém, mindezt én kaptam meg uralomba. És a sátán ez alkalommal kivételesen nem hazudik. Jézusnak nem. Ez a démonok uralta világ pedig innentől kezdve tökéletesen ellentétes Istennel. Isten tulajdonságaival, jellegzetességeivel, Istennek az állapotával tökéletesen ellentétes. és több teljes mértékben Isten törvénye ellenében, azzal szemben működik. Mondom is, hogy mire gondolok. Az életben van összesen kettő törvény, két alaptörvény. Isten törvénye, meg Isten országának a törvénye, az adás, adás törvény. Mert Isten mindig ad, ajándékoz. Ő ad mindeneknek életet és levegőt és mindent, ahogy Pál apostol mondja a görögöknek az apostolok cselekedeteiben. Az adás törvény. És a sátán törvénye pedig az elvevés törvénye, amely többé-kevésbé érvényesül is ebben a jelen világban. Az elvevés törvénye, hát a sátán mindig és csak elvenni akar. Elvenni az embertől minden jót és értéket. Elvenni az életét is, meg elvenni ráadásul az örök életét is. És Istentől pedig elvenni törekszik azt a lényt, akit ő a legjobban, szenvedélyesen szeret, az embert. Adástörvény és elvevéstörvény. Ez utóbbi uralkodik a világban. Így aztán bármilyen kemény kijelentés, de mégis azt kell mondanunk, hogy Isten nincs, nem lehet jelen ebben a világban, mármint úgy, közvetlenül nem lehet jelen, mint ahogy Ádámmal és Évával volt az Édenkertben. Jelen van Isten persze, áldó hatásaiban, de ő maga közvetlenül nincsen. Ezért mondja a Prédikátor könyve azt, hogy ezen a világon minden hiába valóság, vagyis értelmetlen. A Prédikátor könyvének a hőse bölcs ember volt, Salamonnak nevezi a szerző, aki kipróbált mindent, ami csak van a világon, kipróbálta a munkálkodást, kipróbálta a kicsapongást és múlatozást, a kincsek gyűjtését, a tudományt, bölcsességet, meg az uralkodást, tehát az életnek minden területét megpróbálta. De mindezeknek a végső igazi értelmét nem találta sem külön-külön, sem együtt. Ezért refrénszerűen tér vissza mindig az a felkiáltás, hogy ez is hiába valóság. Hiába valóság, minden csak hiába valóság. Hiába valóság és szélkergetés. Hiába valóságok, hiába valósága. Ilyen a világ, amikor nincs benne jelen, közvetlen az Isten. Ezért mondja Pál apostol is a Római Levél 8. fejezet 20. és 21. versében, hogy a teremtett világ a hiába valóságnak van alávetve, vagyis az értelmetlenségnek alávetve. Sőt, később még durvábban fogalmaz, amikor szó szerint azt mondja, hogy a teremtett világ a rothadandóság, a rothadás uralma alatt áll, mert minden elpusztul, azután új lép a helyébe, de az is megromlik, és elpusztul, és minden ember is a temetőben végzi. Na hát ebből a tragikus és reménytelen állapotból veszi ki Isten lelkileg az embert, ahhoz, hogy új életet tudjon neki adni, mégpedig úgy egyelőre, hogy a földön éljen, testileg, de ugyanakkor a mennyben lelkileg, a mennyei törvények szerint élje az életét. Nos hát az üdvtörténetnek ebben a jelen szakaszában, amiben vagyunk, ez az új élet, és ez az új ember. Testileg még a földön él, de Isten a menny törvényei szerint él. A második dolog az, hogyha a Biblia új emberről, meg új életről beszél, akkor ezt radikálisan gondolja, teljesen radikálisan gondolja. Tehát miben, meg kell kérdeznünk ezt, hogy miben új az új ember, miben új az új élet. Nos, tudjuk, a megváltás célja nem csak az, hogy én jobban éljek, értelmesebben és boldogabb életet, ez is a célja, de a fő cél az mégiscsak az, hogy az ember Isten országára alkalmassá váljon. Itt a földön alkalmassá váljon az Isten országára. Ezt háromszor aláhúzom, és nagyon szeretném hangsúlyozni. Isten célja, hogy olyan emberek legyenek itt a földön, akik egyáltalában képesek az Isten országában élni. Hát már csak azért is, mert a zsidó levél 2. fejezetének 5. verse azt állítja, hogy az eljövendő, tehát az Isten országa, az eljövendő új ég és új föld, majd ismét az embernek lesz alávetve. Ugye milyen döbbenetes? Az embernek, az új embernek, Jézusnak, meg akik hisznek Jézusban. Tehát neki lesz alávetve, ugyanúgy, mint a teremtéskor, amikor Isten azt mondja az embernek, hogy hajtsd uralmad alá a földet. Ugyanez lesz az új ég és új föld világában is. Ez az uralom, amit Isten, amit az ember elveszített, mert átadta a sátánnak, ezt visszakapja. De hát ez csak az új ember tudja megcsinálni. És az új emberről való beszéd, az egyáltalán nem valami éteri, lebegő, lelki szöveg, nem, hanem realitás. Isten reálisan, konkrétan és kézzel foghatóan új embereket akar, új típusú embereket. Olyanokat, akik a démonok uralta világban egy mennyei állapotú csapatot alkotnak, embereket, akik életüket isteni törvények szerint rendezik be, plusz Istennek a munkatársai tudnak lenni más emberek megmentésében. Tehát alkalmas ez a kulcsszó. És akkor kérdezzem meg, hogy milyennek kell lenni az új embernek ahhoz, hogy alkalmas legyen Isten országára. Hát erre szolgálnak a megváltás gyümölcsei, vagy ajándékai. Ezek egytől egyig mind az új embernek, az új életnek az elengedhetetlen kellékei. Majd fogják látni, remélem, kedves hallgatóim, hogy mindegyikre abszolút szükség van. Először is. Az az ember, aki alkalmas Isten országára, az örök élettel kell, hogy rendelkezzen. Először is örök életűnek kell lennie, már itt a földön. Ezért, amikor az ember megtér és újjászületik, akkor Isten megbocsátja neki a múltbeli bűneit, amiket addig a percig elkövetett. Megbocsátja, és ezzel az ember most már bűn nélkül áll Isten előtt, miáltal örök életet nyer. Ha meghalt is testileg, él Istennek, mondja Jézus a János evangélium 11. fejezet 25-ös versében. Mert hiszen a halál az nem más, mint a bűn zsoldja. A halál a bűn miatt létezik, és csak azért. Tehát amikor ezt Isten rólunk elveszi, akkor örök életünk lesz, és elmondhatjuk azt a fantasztikusan mély mondatot Pál apostollal, amit a római levél 8. fejezetének az elején mond, hogy a Jézus Krisztusban való élet szellemi törvénye megszabadított engem, tehát már most, múlt idő, megszabadított engem a bűn és halál törvényétől. Élettörvény, haláltörvény. Szóval itt ugye a végén nem két törvényről van szó, úgy, mint bűntörvénye és haláltörvénye, hanem egyetlen egyről, arról a törvényszerűségről, hogy a bűn halálba vezet. Ez a bűn-halál törvény, mondjuk, kötőjellel. Na most, ez a bűn-halál törvény az újjászületett emberekre már nem vonatkozik többé. Nem ér, hát nincs bűne, mert Isten elvette. Tehát azon a szent napon, amikor az ember megtér és új emberré lesz, akkor Isten megbocsátja az addigi, a múltbeli vétkeit. Igen ám, csak hogy természetesen ez nem jelenti a jövőbeli bűneinek a bocsánatát, így előre. Hát ilyen nincs, ilyen biankó bűnbocsánat, ilyen nem létezik. Na, éppen ezért jön a második pont, az, hogy Isten a jövőre nézve is, pro futuro, a jövőre nézve is megszabadítja őt a bűntől, és annak forrásától, a romlott természetétől. És hogyan? Úgy, hogy az újjászületett ember az képes, elvileg, háromszor aláhúzom, elvileg, képes bűntelen maradni, bűnt el nem követni. Mert ez Istennek valami hatalmas misztériuma. Hiszen ugye Jézus Krisztus is így volt bűntelen, emberként volt bűntelen. Hiszen ő mindenben hasonló lett hozzánk, emberré lett, igazi ember volt, megkísérthető volt akár csak mi, de bűnt nem követett el. Emberként. Amikor azt mondják, hát könnyű volt Jézusnak bűntelen maradni, hiszen ő Isten volt, Isten fia volt. Na, ez nem igaz. Ez egy nagyon csúnya csúsztatás, mert Jézus emberként volt ilyen, bűntelen. A minap olvastuk a Filippi levélben, hogy kiüresítette magát, és emberré lett. Vagyis levetette az isteni tulajdonságait, amikor lejött, akkor azokat fönnhagyta a mennyben. Jézus nem volt halhatatlan. Jézus nem volt szenvedésmentes. Nem volt mindentudó. Nem volt mindenható. Ez mind nem volt. És nem istenként, hanem emberként volt bűntelen, mert hiszen csak így tudott nekünk példát adni, hogy ezt mi is elvileg meg tudjuk csinálni. Bűntelen élet. Bűnt nem elkövetni. Na. Ezért írja a János levél szerzője is, János első levele, második fejezet első vers, gyermekeim, mindezeket azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek. Így, csak így egyszerűen, semmiben, ne vétkezzetek. Hát miért mondja ezt az öreg János? Azért? Mert azt mondja, ne vétkezzetek, mert képesek vagytok nem vétkezni. Megkaptátok ezt a kegyelmet. Na de, ez a levélíró, ez azért realista ember volt ám, úgyhogy azonnal hozzáteszi, ne vétkezzetek, ha valaki mégis, netántán, esetleg bűnt követne el, hát van szószólónk az atyánál, az Úr Jézus Krisztus. Na most ezzel a két dologgal, amit elmondtam, tehát a múltbeli bűnök bocsánata és a jövőre nézve bűntelenségnek a képessége, plusz a bűnbocsánat, jó. Szóval mindezekkel Istennek az a célja, hogy az ember folyamatosan egy bűntelen állapotban legyen. Azaz folyamatosan bírja az örök életet, mert csak akkor alkalmas az Isten országára. No, ez eddig két dolog volt, a harmadik pedig, hogy Isten az újjászületéskor új képességeket szabadít föl az emberben. Első és legfontosabb, megint óriási misztérium az, hogy ez miképpen történik. Hogy tudnélik, képessé válik arra, hogy megértse Isten gondolkodását. Hát ez döbbenetes. Mert ugyanis a megváltatlan ember erre egyáltalán nem képes. Azért, amit Izajás próféta mond az 55. fejezetében, hogy, illetve Isten mondja, Izajás írja le, hogy az Isten gondolkodása, meg az ember gondolkodása, az teljességgel szemben áll egymással. Az én gondolataim nem a ti gondolataitok, mondja az Úr. Olyan nagy a különbség, mint az ég meg a föld között. Olyan nagy a távolság. És ezért az Isten nélküli ember, a megtéretlen ember, azaz ezt nem képes megérteni természetesen, hát hogy lenne? Na de amikor újjászületik, attól kezdve fokozatosan, tehát nem így egy csapásra, hanem fokozatosan megérti Isten igazságait, és égi, egyre inkább, ugye, égi látású lény lesz belőle. Égi gondolkodású lény lesz belőle. Ez az egyik képesség. Hangsúlyozom, ez egyáltalán nem természetes, hanem ez egy hallatlan misztérium, hogy hogy csinálja az Isten. Jó. Második, hogy képes az újjászületett ember a most már megismert igazságok szerint, meg az Isten parancsai szerint élni és cselekedni. Tehát igaz módon cselekedni. Harmadik pedig, hogy egy cselekedetei nyomán alakul a jelleme. Hát ezt már a régi görögök is tudták, hogy a jellemvonásokat a cselekedetek alakítják és erősítik meg. Tehát egy ilyen égi jellemű, Krisztushoz hasonló jellemű ember lesz. Tehát most már ez az egész természetére vonatkozik. Na, ebben a percben alkalmas az Isten országába. És mehet oda. A negyedik dolog pedig, hogy az újjászületett ember, az új ember képes Istennek a jelenlétében élni. Újra Istennek a közvetlen jelenlétében, úgy, mint az Édenkertben. Ezúttal az isteni Szent Háromság harmadik személye által, a Szentlélek által. Erre szolgál, hogy ugye Jézus feltámadása a húsvét után nem sokkal, a Szentlélek így kiárad, általános kiáradás. Ez eddig nem volt. Plusz Jézus azt ígéri, hogy a Szentlelket, na őt aztán mindenki megkapja, aki tőle kéri. Tehát Isten jelenlétében, Szentlélekben élni. És a következő dolog pedig, ez már talán az ötödik, hogy az ilyen ember képes, eddig nem volt, de most már képes, átvenni az áldásokat. Hát eddig nem tudta Isten áldásait átvenni, azt se tudta, hogy azok micsodák. De most már erre képes azokat az áldásokat átvenni, amelyeket egyébként Ábrahám áldásainak nevezünk, azért, mert először ezeket Ábrahámnak nyilatkoztatta ki Isten, így teljes terjedelmükben, kezdve a Teremtés könyvének a 12. fejezetétől. Utána még többször is elmondta ezeket más személyeknek is, mondjuk Mózesnek, de elsőként Ábrahám kapta ezeket az ígéreteket. Rögtön, ugye a Teremtés könyv 12. fejezetében lép ő fel, és rögtön megkapja azt az áldást, hogy általad, illetve utódod által áldást nyer minden ember, aki ezt igényli, a föld minden népe. Na most, amikor újjászületik az ember, akkor felszabadulnak számára az Ábrahám áldásai, mégpedig természetesen mi, keresztények, Krisztus által részesedünk ezekben. Ezt írja Pál a Galata levél 3. fejezet 13-as és 14-es versében. És hát ezek az áldások, tehát az Ábrahám áldásai, azok kiterjednek mindenre, szellemi és lelki dolgokra, testi, anyagi vagy egészségi dolgokra, a kapcsolatoknak a kérdésére, emberi kapcsolatokra, és így tovább, és szerte vannak szórva, főleg a Teremtés könyvben, tehát 12. fejezetben, a 15-ösben, a 17-esben, és aztán a további mózesi könyvekben is. Na most, a kifejezetten evilági áldásokról, anyagi áldás, meg ilyesmi, nem szeretnék beszélni. Ezeket a második törvénykönyv 28. fejezetében részletesen megtalálja, aki akarja. Én most csak a lényeget mondanám el. Ugyanis van egy szellemi, spirituális alaptörvény a Bibliában, és pedig a következő. Isten megáldja életünknek azt a területét, amelyen őt tesszük az első helyre. Vagy megfordítva, Isten az életünknek pontosan azokat a területeit áldja meg, amelyeken őt tesszük az első helyre. Így tanítja a Biblia, így mutatja a tapasztalat, a gyakorlat, Ez egy bomba biztos törvény, és persze logikus is. Vagyis, hogyha például a munkámban, a vállalkozásomban Istent teszem az első helyre, akkor ő meg fogja áldani a munkámat, vállalkozásomat. Hogyha a házasságomban teszem Istent az első helyre, akkor Isten megáldja azt a házasságot. Ha időbeosztásomban teszem Istent az első helyre, akkor az időmet, az időbeosztásomat áldja meg úgy, hogy mindenre lesz időm, ami fontos, anélkül, hogy kapkodni kellene. És hát így van akkor is, ha az ember a pénzügyeiben teszi Istent az első helyre, bizony az Úr meg fogja áldani a pénzügyeit, még hogyha pontosan nem is látjuk, hogy ezt mikor vagy hogyan teszi. De mondom, most ezekről én nem beszélek, hanem lássuk csak a legalapvetőbb áldásokat. Voltaképp kettő ilyen van. Azt mondja az Isten Ábrahámnak, én szövetséget kötök veled, Ábrahám. És ugyanígy az újjászületéskor Isten mindenkivel szövetséget köt. És ez azt jelenti, hogy az újjászületett emberrel Isten megismerteti azt a konkrét, személyes, egyedi tervét, amit csak ő rá tervezett, ő rá gondolt el, vele gondolt el. Tehát a helyét Isten országában, meg a feladatát. És ezt fokozatosan megismerteti az emberrel. Ez a szövetség ma velünk. Kettő. Azt mondja, szövetséget kötök, mondja Isten Ábrahámnak, a magoddal, a te magoddal. Hát ez ma a két dolgot jelent főként. Az egyik az, hogy amíg a gyerekünk kicsi, akkor a hívő szülei által megáldja őt Isten. Tehát amikor a gyereknek még nincsen saját hite, meg saját észhasználata, gondolkodása, akkor a szülei által mégis áldást nyer. Mondok erre egy példát az apostolok cselekedeteinek 16. fejezetéből. Itt az a helyzet, hogy Pált Isten jelek és csodák közepette, kiszabadítja a börtönéből, amire a börtönőr teljesen kétségbe esik, mert ugye rá lett bízva a fogoly, és öngyilkosságot akar elkövetni, mert annyira fél a következménytől. De Pál apostol ezt mondja neki a 31. versben. Dehogy leszel te öngyilkos, csak higgy, és akkor üdvözülsz te, meg a te házad népe. Na ezért idéztem. A családod általad áldásokat nyer, a te családod, a te gyermekeid. Ez a szövetség a magoddal. Egyik értelme. A másik pedig, hogy azután, amikor a gyerek már felnő, kamaszkorba jut, lesz saját hite, meg saját gondolkodása, akkor majd Isten neki is kinyilatkoztatja magát, meg a szövetségét, tehát megmutatja neki az útját. Hát, kedves hallgatóim, igazából ezért annyira égetően fontos dolog a keresztény nevelés a családban. Ahhoz kell, hogy Istennek egyáltalán alkalma legyen szóba állni a gyerekkel, nem igaz? Ezzel kapcsolatban döbbenetes dolog, hogy az Ószövetség kánonját lezáró könyv a Malakiás próféta könyvének a legeslegvégén, a 3. fejezet 22-es verstől áll egy profécia. Hát ez, ugye ez a szöveg az egész Ószövetség vége. Eredetileg. Egy ígéret. Az, hogy az ítélet napja előtt, az Úr napja előtt, a világ vége előtt, majd eljön Illés, és egy nagy vallási reformot hajt végre, aminek a fő lényege az mi lesz? Nem más, mint a család helyreállítása. Ez döbbenetes, hogy 2500 évvel ezelőtt. Honnan tudta a próféta azt, hogy a családot majd helyre kell állítani, mert olyan válságba jut, a házasság meg a család, amit én itt nem is részletezek. Tudja mindenki. De az utolsó időkben helyre lesz állítva a család. Azért mégpedig, mert az a család az azért mégiscsak a legtermészetesebb missziós közeg Isten meg az evangélium megismerésére. Azért szép a felnőtt megtérés, de hát legtöbben mégiscsak a családjukban ismerték meg az Istent. Tehát ez a szövetség magoddal ígérete. Ahogy mondtam, Ábrahám még ezen kívül rengeteg sok áldást kapott, és Jézus Krisztus által mi is, az újjászületett emberek is. Hát itt van például a földáldás. Ez Ábrahám korában konkrétan az ígéret földjének a birtoklására vonatkozott, de nekünk már persze mást jelent. Azt, hogy két dolgot. Helyünk van az új égen és földön. Kettő pedig, hogy Isten megáld minket földdel, új életterületet ad annak, aki hajlandó kijönni a maga régi életéből, mint ahogy ezt Ábrahám tette, tehát a földáldás. Vagy itt van a növekedés áldása, a sok utód áldása. Hát ez ugye Ábrahám korában sok gyereket jelentett, de ma nem feltétlenül, hanem azt jelenti, hogy a megtértek által tovább növekszik az egyház azokkal, akik látva az újjászületett embernek az életét, megváltozott életét, és hallva azt, ahogy tanúságot tesz a hitéről, maguk is megtérnek, és akkor sok utód lesz az egyházban. És végezetül az áldások áldása pedig az, hogy az áldott ember maga is áldás lesz mások számára, átárad az áldás róla másokra. Azt írja a János evangélium a 4. fejezet 14-es versében, hogy Jézus mondta, aki abból a vízből iszik, amit ő Jézus ad neki inni, no, azzal két dolog történik. Egy, nem hal meg örökké, mert ez az élet vize. Kettő pedig, hogy nem csak ő, hanem ez a víz, amit Jézus ad, örök életre szökellő forrás lesz benne mások számára. És a jelenléte kiárasztja ezt az áldást, békét, nyugalmat, derűt, optimizmust, szeretetet áraszt magából. Persze, végezetül csak megemlítem, mert a részletezésre már nem maradt idő, hogy az áldások elnyerésének azért vannak feltételei. Nem azért, mert Isten köti ezeket föltételekhez, hanem ezek objektív, szükséges dolgok. Az első az, amit Ábrahámnak is mondott Isten, hogy Ábrahám, jöjj ki a földedről. Igen, az újjászületett ember is jöjjön ki rossz szellemi örökségéből, szokásaiból, káros szenvedéseiből, időtöltéseiből, társaságából, stb., mert csak akkor tud bemenni az új életre. A másik a félelemnek az elutasítása. Ne félj, mondta ezerszer Isten az Ábrahámnak, hogy ne félj újat lépni, csak bízzál bennem. A második Timóteus levélben olvasunk erről egy nagy-nagy-nagy igazságot, hogy azt mondja, nem a félelem lelkét kaptuk, hanem az erő, szeretet és józanság lelkét. És így tovább, tehát van néhány ilyen feltétele annak, hogy az ember elnyerhesse az áldásokat. Ezekről majd egy másik alkalommal fogok beszélni. Kedves hallgatóim, köszönöm, hogy velem tartottak ezen az estén. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Ámen.
Dér Katalin gondolatait hallották a megváltás ajándékáról.